Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, és köszöntöm a stúdióban Madaras Norbertet, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem sokkal azután, hogy 2 ezüstéremmel tért haza a magyar vízilabda válogatott a szingapúri VB-ről. Ez a 2 ezüst önmagában is nagy teljesítmény, pláne hogyha a fiatalításra is gondolunk. A kezdés előtt az volt a cél, hogy a legjobb 4 közé lehetőleg érmes helyre jussanak be a csapatok. Mind a 2 ezüstérmes lett, hogyan ítéli meg ezt a 2 eredményt a fiatalítás jegyében is?
Mindenképpen pozitívan, sőt azt mondtam, így néhány nappal utána még inkább azt gondolom, hogy 95%-ban elégedettek lehetünk. Nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, hogy mindkét csapatunk döntős lett, azért elkezdünk álmodozni, sőt, ha 4-be jutunk, elkezdünk álmodozni, és miután döntősök lettünk, azért hittünk benne, hogy legalább az egyik meg lesz. Ez egy minimális nyilván csalódás vagy negatívum, de összességében pedig azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog 2 csapattal döntőt játszani egy világbajnokságon.
Ön mennyi idő után tudott örülni az ezüstöknek?
2 választanám, a lányokért talán azért más, mert a döntőben igazán valós esélyünk talán nem volt. Jól játszottunk addig, ott hiányzott egy-két olyan plusz, vagy egy-két olyan jó egyéni teljesítmény, amik egyébként a döntőkhöz általában kellenek, vagy szinte mindig kellenek. Ott el tudtam nagyon könnyen fogadni azt, hogy volt egy ellenfél, aki jobb volt nálunk. A fiúk esetében egy picit más, ott tudtam, hogy nagyon jó a spanyol csapat, ugye az ellenfelünk, de mégis meccs közben, vagy voltak olyan pillanatok a mérkőzés, amikor azt gondoltam, hogy ez inkább nekünk áll. Ugye az utolsó negyed előtt 10-9 volt nekünk, és onnan elvesztettük az utolsó negyedet, majd talán később elemezhetjük ezt is. Ott emiatt ez egy picit nehezebb volt, miközben azt gondolom, hogy a spanyol válogatott, ha nem is sokkal, de nem csak előttünk, hanem az egész mezőny előtt áll, vagy jár, mégis azt gondolom, hogy benne lehetett volna, hogy behúzzuk és megnyerjük ezt a mérkőzést.
A szakvezetés ugyanakkor úgy tűnt, hogy jó szívvel tudott azonnal is gratulálni a spanyoloknak. Ez azért van, mert Varga Zsolt csapata ennyire jobban van a spanyol vezetés, gyakorlatilag majdnem minden tagjával, a spanyol stábbal?
Ez egy viszonylag kis világ, tehát igen, jobban vagyunk. Nyilván ő is tudta, hát egyfelől ez a dolga, másfelől pedig ő is egyből látta, hogy mi az, ami hiányzott, vagy mi az, amiben ők talán jobbak voltak, és legjobbak voltak a döntőben, ezt kimondhatjuk, vagy elmondhatjuk. Ott is inkább mondom, ez a hiányérzet lehet talán ő benne is, meg mindenkiben, hogy volt a meccsnek olyan, mondjuk 2,5-4 után egy olyan periódus, amikor azt gondolom, hogy az inkább talán a mi kezünkben volt.
David Martin stábé is ugye nagyon sikeres, és ez a 2 csapat nagyon sokat is készült, és Varga Zsolt azt mondta, hogy fog is készülni együtt. Mennyire húzhatja magával tovább a spanyol válogatott a magyart, és mikor előzheti meg, mennyire van ennek realitása?
Tavaly az olimpia előtt is voltunk néhány napot Spanyolországban, is készültünk együtt. Nem véletlenül hívtuk őket meg, most ugye Benu Kupán itt voltak ők is. Kicsit másfajta játékstílus játszanak, sok mozgásos támadásban nagyon sokat mozognak, védekezés pedig hihetetlenül jól össze van rakva. Szinte mindig valami más csinálnak, vagy különböző védekezési opcióik vannak, máshogy védekeznek, nem tudom, középkezdés után, sőt, még középkezdés után is nem szívesen szakmáznék túl sokat, többféle védekezésük van, 6-6 ellen, hátrányos védekezések, tehát lehet tőlük tanulni, taktikailag nagyon jól állnak, nem csak mi előttünk vannak, szerintem egy kicsit mindenki előtt, és a mi játékosainknak, különösen a fiataloknak ezt szokni kell, hogy minél többször találkozunk velük, talán annál inkább lehetünk, vagy szűkülhetnek ezek a különbségek.
Nem volt nagy különbség, ugye a csoportkörben is gyakorlatilag a meccs nagy részében sikerült velük egy szintelen, sőt vezetett is a magyar válogatott, aztán az utolsó negyed volt gyakorlatilag mindkét mérkőzésen a döntő a győzelem szempontjából, és az utolsó negyedben nyerték meg a finálét is a spanyolok azon a bizonyos fordulatos meccsen.
Így van, talán ebben is nem csak nálunk, hanem talán mindenkinek jobbak. Egy meccs az közhely, de mégis csak 4 negyed. Az utolsó pillanatig hajtanak, csinálják, és van annyi jó játékosuk, hogy még a nehezebb meccseken is, vagy a nehezebb napokon is átlendülnek valahogy így a holtpontjaikon. Tehát a döntőben is valami ilyesmi volt, bár ott fejfej mellett mentünk tulajdonképpen majdnem az utolsó percekig.
Volt, aki megjegyezte a szakmában, hogy a legjobb lövőiket talán kevésbé kellett volna hagyni lőni. Ugye ez a vízilabdában gyakorlatilag örök dilemma, hogy kit hagyjon az ember lőni, és általában a világklasszisoknak engednek kevesebb teret az ellenfelek, de van, amikor ez sem jön be, mert egy világklasszis attól világklasszis.
Hát én ezeket nagyon sokat hallgatom, és egyébként azt mondom, hogy fejlődtem ebben, nagyon türelmes vagyok, hogy mindenkinek elmondjam ezeket. Igen, tehát hogyha valami hétköznapi példát mondanánk, akkor mondhatom, hogy mindenki tudja, hogy Messi az nagyon jó focista, mégis sok gólt lő. Tehát, és akkor mondhatjuk, hogy hát tudtuk, hogy ő a legjobb, mert nem semlegesítettétek. Itt is kicsit ez a helyzet, tehát kiváló lövőik vannak, nem egy, nem kettő. Valóban így van, tehát, hogy utólag mondhatom és elmondom én is, hogy talán ugyan tudtuk, mégis sokat engedtünk, ugye Sanahuja, Granados, de hát ők meg ettől jók, tehát nem tudom, tehát nekünk is van olyan meccsünk, ahol meg a húzó játékosaink azok, akik vagy a legjobb játékosaink lőnek a legtöbb gólt, miközben az ellenfél tudja, hogy ők a legjobb játékosok. Ezt elmondhattuk volna két nappal azelőtt is, hogy miért a Mandis lőtt 5 vagy 6 gólt, miközben tudtuk, hogy ő, hát ő attól a Mandis, tehát hogy ez annál az egyen nehezebb, mint ahogy a tévé előtt látszik. Nem megbánta senkit, de valóban így van, egy világszár az attól az, hogy mindig az, és még úgy is az, hogy az ellenfél is tudja, hogy valószínűleg ő a legjobb.
Varga Zsolt szövetségi kapitány hosszú ideje formálgatja a keretét, ugye a budapesti világbajnokság után lett szövetségi kapitány, és aztán egy Európa-bajnoki ezüsttel nyitott szűk 3 évvel ezelőtt a férfi válogatott élén, és az már akkor is érződött, hogy ő hosszabb távra tervez, nem csak a párizsi olimpiai ciklusra, majd pedig ugye a szövetség meg is adta a felhatalmazást ehhez, és ebben a ciklusban is folytatta a fiatalitást, de olyan játékosokat is akár a keretébe tett, akik már ott voltak a keret peremén, vagy nála ugye gyakran van ilyen, hogy kereten kívüli meghívott plusz egy-egy ember, és most is voltak olyan fiatalok, akik gyakorlatilag több év munkájának eredményeként jutottak el erre a szintre, csak hogyha a mostani VB keretet nézzük. Hiányoztak ugyanakkor nagy nevek, Fogel Soma a sérülése miatt. Varga Dénes nem játszik most már a válogatottban, még nem vonult vissza, de a következő időszakban Cipruson szerepel majd, és nem volt ott a csapatban Zalánki Gergő sem. 3 kulcsfontosságú meghatározó játékos az elmúlt időszakból. Hogyan látta a fiatalitás mértékét, nagyságát, mekkora volt az elvárás, és mit tudott megvalósítani a stáb ebből? Kezdjük először a férfi válogatottal.
Én azt hiszem, hogy igen, Zsolt 22 júliusában lett szövetségkapitány. Talán kétfelé bonthatjuk az eddigi munkásságát vagy tevékenységét. Azért átvette egy félig meddig kész csapatot, amivel előtte volt világbajnokság, EB, Európa-bajnokság, olimpia, és emellett abban a pillanatban, hogy szövetségkapitány lett, elkezdett odafigyelni a fiatalokra, azok beépítésére, fejlesztésére. Nem véletlenül a tavalyi évben, 21 januárjában ugye egy fiatalabb csapattal voltunk az EB-n, aki egyébként nagyon jól megállt a helyét, és 4-be jutott, és végül 4. lett. Pont annak a jegyében, hogy az olimpia után is van élet, és van. Kell, hogy legyen majd jó csapatunk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az igazi fajta fiatalitás, vagy kiteljesedés az olimpia után kezdődhetett meg ebből a szempontból, és azt gondolom, hogy nagyon jól kezdődött, és nem az ezüst miatt mondom, vagy nem azért, mert döntőt játszottunk, hanem egy elvágy cél volt egyébként, amikor az elnökségtől, vagy a vízilabda szövetségtől felé, hogy tavaly az olimpia után kezdjen egy fiatalitásba, és találjuk meg azokat az új játékosokat, akik a jövő nemzeti válogatottjának az alapjai, oszlopai lehetnek. Én azt gondolom, hogy ez, és a 4-be jutás mellett ez egy fő cél volt most is, hogy tűnjenek fel olyan játékosok, akiket mi ugyan tudjuk, vagy a szűk szakma tudja, hogy igenis jók és tehetségesek, de a közvélemény is lássa, aki csak nem tudom, egy évben kétszer néz vízilabdát, hogy hú, ki ez, vagy ki az, ki a Nagy Ákos, ki a Vismek Zsombor, és hogy ők tegyék le a névjegyüket. Én azt gondolom, hogy ez teljesen megvalósult. Ők azért nem a semmiből tűntek föl, azt kiemelném. Tehát, hogy a klubjaikban is nagyon jó munkát végeznek, a klubedzőik is nagyon sokat foglalkoznak velük, illetve Zsolt is nagyon sokat foglalkozik velük, edz velük, tehát ők eddig is ott voltak a válogatott közelében, vagy esetleg a válogatottal készültek, csak még nem kerültek be, vagy nem voltak ott a világversenyeken, de mindenképpen tudva levő volt, hogy előbb-utóbb eljön az ő idejük. Voltak nehézségeink az elmúlt időszakban, vagy voltak gondjaink. Szándékosan ezt a VB alatt sem én nem hangsúlyoztam, sem a stáb, ez valahol tudatos is. Ez volt most a csapatunk, amelyik nagyon egységes volt, nagyon jó volt. Nem keresünk kifogásokat sem utólag, sem előre. Valóban úgy volt, hogy az egyik kiváló játékosunk, vagy az egyik talán legjobb játékosunk, Zalánki Gergő idén azt mondta, hogy ő pihenne, Máltán játszott, és jelenleg is Máltán van a Máltai bajnokságban. Ezt egyébként nem a semmiből találta ki, ezt két évvel ezelőtt talán Fukuoka előtt, után Fukuoka világbajnokságot jelezte, ahol egyébként MVP volt, és világbajnokok lettünk az ő kiváló játékának is köszönhetően, hogy ő kihagyna egy évet. Ehhez jött aztán Fogás Somának az elmúlt, most már 2 vagy 3 hónapos, nem is tudom minek nevezzem, nehézségei vagy káváriája, ugye neki van egy csípősérülése. Ő sem tudta vállalni a játékot a világbajnokságon, ami nyilván egy nagy hiány volt, hiszen 2 VB újonc kapussal mentünk, akik azt gondolom, hogy viszonylag jól megoldották ezt a feladatot, de újoncként ezért nagyon nehéz a kapuba beállni, és ehhez jött még, ugye Jancsik Szilinek pedig a második meccs után kiderült, hogy nem játszhat több meccset. Ő elsősorban a védekezésben hiányzott, neki egy szemsérülése volt még 2 héttel a VB előtt, azt mondták, hogy valószínűleg ez, sőt, biztos, hogy jöhet, és valószínűleg nem lesz súlyosabb. Ott viszont azt mondták, hogy nagyon kockázatos játszani a...
Maradandó sérülés.
Így van, kockáztattuk, így van, és azt gondolom, hogy az egészség vagy a látás az fontosabb annál, mint hogy ezt kockáztassuk. Így ott úgy döntöttünk a második meccs után, hogy számára is véget ért tulajdonképpen a világbajnokság, ennyit nem kockáztathatunk. Úgyhogy ez
ugye a korábbi csapatkapitány, tehát azért a csapatban betöltött szerepe az elmúlt években meghatározó volt.
Igen, abszolút. És ugye egyel többen vagyunk mindig, tehát ugye 15-en voltunk, 14-en játszottak egy meccsen, tehát így ő is kivált, onnantól kezdve nem volt lehetőség arra, hogy játékosokat váltsunk vagy cseréljünk. Úgyhogy ami nem gond, csak szándékosan nem hangsúlyoztuk ezeket, de mindegy, egy olyan nehézség volt, amit azért meg kellett oldani. És itt viszont nagyon meg kell, hogy dicsérjem a csapatot. Ők sosem úgy reagáltak, hogy akkor összedőlt a világ, és akkor micsoda nagy baj van, vagy tragédia, hanem valahogy ezekből a nehézségekből jól jöttünk ki, vagy egységesebben jöttünk ki, és én ott voltam a csapattal, meg velük megyek, meg velük lakom, én egy hangot nem hallottam. Miközben nyilván bánták ezeket a dolgokat, vagy bántotta őket, és tudták, hogy ez valahol szakmailag gyengít minket, de mégis azt gondolom, hogy mindenki tette tovább a dolgát, és nézett előre. Biztos, hogy ez is benne volt az, hogy mi döntőt játszottunk.
Maherz Krisztián néhány nappal ezelőtt nekem azt mondta, direkt rákérdeztem, tehát nem magától emelte ki, hogy ez a mostani csapat talán még inkább egységes, még jobban összetartó. Ugye azért tavaly a Párizsi olimpia előtt és alatt is nem volt ennyire fesztelen a hangulat. Lehet, hogy a nagyobb tét miatt persze, de érezhető volt már a Párizsi olimpia előtti hetekben a felkészülési tornákon is, hogy nem minden állt össze, akár mondjuk nem volt olyan kémia a játékosok között, hogyha fogalmazhatok így, amelyik a legmagasabb szintű összhangról tett volna tanúbizonyságot.
Igen, ez is lehet, de az biztos, hogy az olimpia előtt annyiban volt nehezebb dolog talán a játékosoknak, vagy a csapatnak, vagy a stábnak, hogy egy évvel az olimpia előtt világbajnokok lettünk, de azért biztos, hogy nyomasztotta őket, és valami aztán egy picit félrement, és azok a nüanszok hiányoztak, valószínűleg lehet az egység hiányából, és ezt nem mondanám, hogy nem volt egységes ez a csapat, ez most egy picit olyan könnyedebb volt, vagy fiatalosabb volt. Ez látható volt a VB előtt az edzéseken, a felkészülési meccseken, itt előtt a Benu kupán, hogy valahogy az egész olyan simább, vagy nem tudom, olyan nyugalmasabb.
Maherz Krisztián személyisége is kellett akár ez, aki most egy csapatkapitány?
Én azt gondolom, hogy általában ez a fiatalitás, vagy megújulás, ez önmagában ez hozhatja néha magával. Az egy másik dolog, hogy ez a fajta... ilyen felhőtlenség, vagy felelőtlenség, vagy nem tudom, ez azonnal eltűnt, hiszen egyben magasan van a léc, tehát magasra tettük magunknak a lécet, ettől függetlenül kívánom nekik, és dolgoznunk is kell majd azon, hogy ez a fajta ilyen jó értelembe vett lazaság, ez meglegyen. Tehát ez látható volt a meccseken, a lövéseken, hogy elvállalták, nem gondolkoztak, nem volt az a nyomás, vagy nyomasztása, nem tudom, a kezeken, a fejekben, ami azért néha az elmúlt években látható volt.
Ami a női válogatottat illeti, szintén komoly fiatalítás volt. Jó néhány kulcsjátékos ilyen-olyan okokból most nem szerepelhetett a világbajnokságon, ugye a kapuban is azért. Neszmély Boglárka most került először igazán főszerepbe, és így is ezüstérmes lett a csapat, akárcsak a legutóbbi világbajnokságon, Dohában. Összességében itt a szakmai stáb szintén valamelyest alakult, hiszen ugye Cseh Sándor társkapitányból lett egy személyes szövetségi kapitány, de a nőknél hogyan alakult a fiatalítás, mennyire alakult ez a terveik szerint így az olimpiai ciklus első évében?
Még ha nem is tudatosan, azért az elmúlt 10-15, vagy mondhatom 20 évben is, valahogy a női póló az mindig a férfinak az árnyékában volt. Ez máshol is így van, tehát hogy...
Talán csak az amerikaiak.
Igen, tehát hogy ez nem egy ilyen hazai jelenség. Nyilván a férfi talán látványosabb, vagy nézhető, vagy jobban értik az emberek, de mi pedig kevésbé foglalkoztunk ezzel, miközben mások pedig nagyon sokat fejlődtek, mondhatom ugye az Egyesült Államok válogatottját, vagy a spanyolokat, hollandokat, és azt látni lehetett néhány évvel ezelőtt, hogy ezek a csapatok bizony előttünk vannak. Ellentétben a fiúval, volt egy ilyen nagyobb halmaz, ahol lehetsz első, lehetsz ötödik, de nagyon kicsi különbség van a csapatok között. Én azt gondolom, hogy úgy jutottunk el mondjuk a fukuokai világbajnokságra, vagy addig, hogy igenis az USA, Spanyolország, Hollandia az a mezőny előtt volt. És aztán volt egy ilyen következő halmaz, amiben voltunk mi. Fejlődött sokat a női póló, talán mi nem fejlődtünk eléggé vele. Ez nagyon nehéz. Ez egy közös felelősség volt, azt hiszem, tehát ez nem a szövetségi kapitányom volt, vagy nem egy-egy klubban, úgy általában ez nem ment, a szövetségi kapitány is abból főz, amit a klubok adnak neki. Mondom, talán kevésbé figyeltünk oda, és én azt gondolom, hogy itt meg ez a fajta szemléletváltás, én azt hiszem a szövetség felől is, meg úgy általában a közök felől az meg jót tett, az volt a cél, hogy felzárkozzunk ez az első három csapathoz. Az egy másik dolog, hogy rajtunk kívül úgy néz ki, mások is felzárkoztak, és ott is kialakult egy ilyen 5-ös, 6-os massza, akiből bárkiből lett világbajnok. Láttam a holland-ausztrál meccset az 5. helyért, az lehetett volna egy VB döntő is. Ahogy tavaly ez mindkét csapat a dobogón állt az olimpián, és most az 5.-6. helyért játszottak. Tehát nagyon sok jó csapat van, nagyon közel egymáshoz. Hál' Istennek most már mi is benne vagyunk.
Fiatalokkal együtt. De például Cseh Sándor szövetségi kapitány azt mondta, hogy az lenne az igazi, hogyha független attól, hogy Keszthelyi Rita éppen hogyan játszik, a csapat egy az egyben nagyjából stabil teljesítményt tudna nyújtani. Akkor is, hogyha Keszthelyi Ritának esetleg kicsit kevesebb szerep jut, hiszen bár bízunk benne, hogy nagyon sokáig ilyen szinten tud vízilabdázni, most is a torna legjobb játékosa lett, de nélküle is meg kell tudni állni a helyét a csapatnak.
Talán túl nagy volt rajta a teher az elmúlt években, vagy az elvárás.
De a képességei miatt.
Abszolút, kiemelkedett a hazai mezőnyből, viszont azért itt az ellenfelek is tudják, hogy ő kiemelkedett a hazai mezőnyből, ezáltal szerintem nagyon nehéz volt neki. Azért a mai nem csak vízilabda, de szerintem a csapatsportok abból, hogy attól jó egy csapat, és az van, hogy sokkal szélesebb, bázis kell, meg kispad is kell hozzá. Tehát, hogyha van 10 jó játékosod, akiből bárki előléphet főszereplővé, akkor sokkal kevésbé vagy kiszámítható, sokkal kevésbé tudnak készülni az ellenfelek. Cél kell, hogy legyen, hogy minél több ilyen győztes típusú játékosunk legyen. Én azt hiszem, ez a dolog is elindult, hiszen voltak ebben a csapatban most 18-19 éves, mondhatom, hogy kislányok, akik megmutatták, hogy igenis van helyük a válogatottban, és bennük én azt gondolom, hogy nagyon nagy a potenciál, anélkül nagyon nagy terhet raknék rájuk. Én azt hiszem, hogy ő bennük lehet az a plusz, ami talán még minket ebből a 5-ös-6-os csoportban talán fölfelé kiemelhet a jövőben.
Összességében egyébként milyen szinten van szabad kezük a szövetségi kapitányoknak? A keret kialakításkor, a keret szűkítéskor mennyire konzultál velük, mennyire szólhat bele akár az elnök, akár az elnökség a végső csapatba?
Ez az ő felelősségük és az ő dolguk. Az, hogy ők konzultálnak-e valakivel, az szintén az ő dolguk. Én azt hiszem, hogy magam részéről a véleményemet el szoktam mondani, de elég óvatos vagyok, és azt gondolom, hogy tapintatos. Ha látok valamit, mondjuk most a VB közben, és azokat én többé-kevésbé elmondtam, elsősorban azokat mondom el mondjuk a világbajnokság alatt, amin tudom, hogy lehet változtatni. Ami meg tudom, hogy nem, azt majd utána elmondom, hiszen azzal nem idegesítek senkit.
Tehát ha itt van marad egy játékos, azt már fölösleges emlegetni, hogy miért maradt itt.
Pontosan, tehát hogy, de azért tudom, hogy milyen nehéz nekik. Úgyhogy én igyekszem segíteni. Azt hiszem az elnökségben is vannak olyan szakmához jól értő emberek, hogyha a szövetségkapitányok kikérik a véleményüket, akkor ők ebben tudnak segíteni, és segíteni is szoktak. De végül azért ez egy, hát majdnem azt mondtam, hogy de mondhatom, hogy ez egy magányos feladat és nehéz feladat, mert végül ők adják hozzá a nevüket, az arcukat, és nekik kell kimondani a végső döntés, hogy ki az a 15 játékos, vagy az olimpián 13, aki utazik, vagy hogy néz ki a csapatom, melyik az a poszt, ahova esetleg több játékos viszek, vagy melyik az a poszt, ahova kevesebbet, mert annyira bízok egybe vagy kettőbe, hogy az elég lesz, és igenis jó lesz. Ez egy bizalmi dolog is. Ők látják legtöbbet a játékosokat a felkészülés alatt, nekik kell konzultálni klubedzőkkel, hogy kinek mi a mondjuk a maximuma, vagy ők csináltatják meg azokat a teszteket, amiből látszik, hogy ki mennyire terhelhető, hogy mondjuk másfél negyedet vagy kettőt tud játszani, vagy annál jóval többet is, akár majdnem az egész meccset a medencében tudja tölteni. Tehát a végső felelősség az azért mindig az övék, de ez valahogy egy csapatjáték, jóval nagyobbak a stábak, mint mondjuk az én időmben voltak, vagy mondjuk még azelőtt. Sokkal nagyobb szerepet játszik a szárazföldi edzés, a sporttudomány, ilyesmi. És szerintem a mostani kapitányaink ebben elég jók. Tehát ők fejlődtek a korra azáltal, hogy odafigyelnek mindenre, és tényleg elég nagy stábjaink vannak. A mi feladatunk az, vagy a szövetségi az, hogy ezeket a feltételeket biztosítsuk, és innentől azért a végső döntés az övék.
Néhány héttel a párizsi olimpia után, amikor eldöntötték, hogy kik irányítják a válogatottat, illetve gyakorlatilag, hogy marad Csesendor, illetve Varga Zsolt szövetségi kapitányként, nyilván a nőknél egy kicsit megváltozott szereppel, megváltozott stábbal, akkor azt mondta, hogy azt szeretné, hogyha igazi szakvezetők is lennének, tehát a teljes női, illetve férfi szakágra is rálátnának, irányítanák, hogyha nem is közvetlenül a klubokat, de hogy meg lenne az a fajta rálátásuk, hatásuk, amely gyakorlatilag túlmutat azon, hogy a tornákat menedzselik a válogatott, az a válogatott felkészülését és meccseit irányítják. Ez mennyire valósult meg?
Azt mondom, hogy jó úton vagyunk. Ez nagyon nehéz megvalósítani. Nekem kettő fontos tapasztalatom volt az olimpia után, vagy több is volt, de most kettőt emelnék ki. Az egyik az pont az, hogy miközben nagyon nagy szerepük van a szövetségkapitányoknak, mondjuk egy adott meccsen, mert ők meccselnek, vagy ők választják ki a legjobb játékosok közül azokat, akik utaznak egy adott világversenyre, de végül nem ők csinálják a játékosokat, nem ők foglalkoznak velük napi szinten. Tehát most hazajöttünk, kapnak a játékosok néhány hét pihenőt, majd visszamennek a klubjukba, és aztán decemberre megint találkozunk, lehet, hogy van közte egy vagy kettő válogatott edzés, és készülünk, mert januárban Európa-bajnokság lesz. Alapvetően 8,5-9-10 hónapot ezek a játékosok a klubjaikban töltenek. Tehát, hogy a klubokkal való együttműködés az nagyon fontos. Én nagyon szeretném, illetve ezt mondtam is a szövetségi kapitányoknak, hogy figyeljenek évközben is jobban oda, hogy ki hogy fejlődik, ki hogy játszik. A másik tapasztalatom pedig az volt, leginkább, vagy elsősorban a női válogatottaknál, hogy az olimpia évében milyen fontos volt a válogatott mindenkinek, és milyen sokat együtt készültek. És mondhatok egy példát, a Dohai világbajnokság után, ahol egyébként a csoportban 9-6-ra legyőztük az ausztrálokat, és nem jutottak négy közé, egy vagy két góllal kikaptak az USA-tól a negyed döntőben. Ők hazamentek, mondta az ausztrál hölgyek vagy lányok, és pihentek, nem tudom, talán bő két hetet, majd összejöttek, és az olimpiák együtt készültek. Mert annyira fontos volt. És igenis ez jelentett valószínűleg olyan nüanszokat, hogy azokat a meccseket, amiket előtte elvesztettek, azokat döntetlenre hozták, így a hollandok ellen, vagy ellenünk, és 5 méteres párbajokba győztek. Így jutottak a döntőbe és az elődöntő után. Tehát viszont ők 5 hónapot együtt készültek. Mi visszaengedtük a lányokat a csapataikba, együtt játszottak, majd készültünk 4-5 hetet mi is, de nem ugyanaz, az nem 5 hónap. Úgyhogy ez volt a másik tapasztalatom, hogy a válogatott valahogy, főleg az olimpia évében az mindennél fontosabb kell, hogy legyen. Ezt egyébként közvetem a klubokkal is, vagy az elnökség előtt, hogy én ezt így gondolom, mert végül olyan pici dolgok döntenek, hogy ott valószínűleg számít, hogy 5 hetet edzettél együtt, vagy 5 hónapot.
Hogyan működik a magyar vízilabda sportban a tehetségmenedzselés? A tehetséges utánpótlás játékosok miként juthatnak el a felnőtt válogatott közelébe?
Van egy THG-nak nevezzük, tehát egy ilyen tehetséggondozó program, ahol már a legkisebbek, tehát jelenleg az 2012-13-ban születetteknek az a THG korcsoport, ott elkezdjük megnézni őket, vagy megnézni, kik azok, akik majd később lehetnek akár felnőtt válogatottak is, tehát legjobbakat összegyűjtjük, vannak nekik edzéseik, illetve az utánpótlás válogatottak, különösen azok, akiknek adott évben világversenyük van, ugye U16, U18, U20 például idén, világ és Európa bajnokságok, azok pedig elég sokat edzenek együtt. Évközben is van egy edzés, van egy hosszú felkészülés az adott világverseny előtt. Most is jelenleg ebben a pillanatban az U20-as női válogatottunk, aztán majd az U18-as, az U18-as fiú válogatottunk is együtt készül, nekik még hátra van, egyébként minden évben 6 darab ilyen utánpótlás világverseny van.
És általában ezen a magyarok érmeket szoktak szerezni, nagy arányban.
Igen, igen, nagyon büszkén mondhatom, hogy, és ez büszkeség, vagy nagyon sok más vezető, vagy külföldi elnök ezzel mindig engem viccesen félik, már biztos unják, vagy meg persze van, aki gratulál. Igen, eddig ugye 15 világverseny volt, mióta elnök vagyok, és mindig 4-ben voltunk. Tehát ez eléggé hát különleges, extra, biztos kellett hozzá valamifajta szerencse is, de azért összességében e mögött nagyon nagy munka van. Tehát utánpótlás válogatott edzőink sokat dolgoznak ezen.
mennyiben más a rendszer ahhoz képest, mint amelyet mondjuk Kemény Ferenc kialakított több évtizeddel ezelőtt?
Hát én azt hiszem, hogy teljesen más. Sokkal több edző dolgozik benne, talán sokkal profibbak is. Egy picit a szemlélet annyiban más, hogy így szoktam ezt mondani, nem teljesen igaz a példa, de most már nem az a cél, vagy nem csak az a cél, hogy Kásás Tamásokat keressünk, vagy találjunk, azt megtalálja mindenki. Tehát lemész úszatába, és látod, hogy annyira jobb, azt szoktam mondani viccesen, hogy őt csak etetni kell, tehát nem szabad hagyni éhen halni. Ő biztos, hogy világklassz is lesz, hanem az a cél, vagy az kell, hogy a cél legyen, hogy a mondjuk a 10-es skálán 6-os vagy 7-es játékosból csináljunk 8-as vagy 9-est. És ez egyébként nagyon nagy munka. Hiszen nem születnek mindig olyanok, hogy vagy adott pozíció, vagy posztra, azokat igenis meg kell csinálni. A 10-es az a világsztár, vagy az a tehetség, aki tényleg kevesebb van, vagy néha van, de az úgyis megmutatja majd magát. De a mi felelősségünk az, hogy a 6-osból 7-est csináljunk, vagy 8-ast, és igenis, az pedig nagyon nagy munka. A 10-es az úgy születik általában, hogy 10-es.
A méretek mennyire meghatározók? Magasság, súly? Azért a gyerekeknél nagyon nem mindegy. Vannak korán érő, vannak későn érő típusok. Hogyan néz ez ki most 2025-ben a modern vízilabdában?
Hát nagyon, nagyon. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon. Fontos a magasság, fontos a súly, fontos az izomtömeg. Ez valószínűleg nem vízilabda, ez mindenhol így lett, hogy a méretek mondjuk az 50 vagy 20 évvel ezelőtthöz képest sokkal inkább meghatározóak. Olyan picik a különbség. Vannak ilyen közhelyek, régi közhelyek, hogy mindenkinek nyakig ér a víz. Igen, csak nem mindegy, hogy felette mennyi látszik ki belőle. Vagy ha kiteszem mellé a kezemet, vagy mennyi, hogy tudok kiemelkedni, az 10 centivel vagy 15-tel hosszabb, vagy nem. Az lehet, hogy épp elég, hogy mondjuk blokkoljak egyet, vagy adott esetben én átlőjem az ellenfélnek a blokkján.
Kárpáti Győr már nem lehetne a vízilabda válogatott?
Hát idézek egy másik klasszikus Estiertét, Manuel Estiertét, ugye a spanyolok legendás játékosa, olimpiai bajnok, világbajnok, tényleg az adott időszak egyik, hanem a legjobb játékosa volt. Ő többször mondta már, hogy ő már nem tudna vízilabdázni, nem volt meg egyszerűen az a fizikuma hozzá, ami a ma szinte alapkövetelmény. Most a csúcsvízilabdáról beszélek nyilvánvalóan, de azt gondolom, hogy az a fizikai belépő felső hat, vagy korlát, vagy alsó határ, az sokkal, sokkal nagyobb, mint valaha volt, és sokkal előbb kell ezt a fajta tudatos építkezést elkezdeni. De ez nem vízilabda specifikus, én azt hiszem, hanem ez mindenhol így van. Nem véletlenül vannak akadémiák, vagy nem véletlenül kezdik el már egészen fiatalon tulajdonképpen a profi világra felkészíteni ezeket a játékosokat. Azt a fajta maximumot is jóval előbb elérhetik, hiszen látunk focistákat 17-18 évesen, akik nagyon jók, mert annyival tudatosabb és annyival profibb a munka, mint mondjuk nem tudom néhány évtizeddel ezelőtt.
A női vízilabda fejlődése mennyit segíthet a vízilabda sportnak? Akár abban, hogy mondjuk a vizes VB-ken, akár hogy az olimpia programján hangsúlyosabb vagy fontosabb szerepe legyen, nehezebben lehessen háttérbe szorítani, bárhogy fogalmazunk, mennyit erősíthet a női vízilabda?
Hát biztos, hogy jó, hogy ott van, plusz annyiból talán szélesebb a női vízilabda, hogy ott van egy nagyon jó Ausztrália, Egyesült Államok, a férfiaknál is van, de sokkal dominánsabbak ezek az országok a nőknél, vagy a hölgyeknél, úgyhogy a női póló ebből a szempontból talán szélesebb. Ugye most a 10 csapatot 12-re bővítették, tehát a következő olimpián 12 csapat lesz. Ez különösen üdvözlendő nekünk, illetve az európai országoknak. Emiatt a kvalifikációs rendszer miatt általában egy-két jó európai csapat az mindig távol maradt az olimpiától, ami azt gondolom, hogy nem volt igazságos, de hát így működik a világ.
Ilyen elvileg 28-ban nem történhet meg, ha csak valaki nagyon nem rontja el a kvalifikációs időszakot.
De az már rajta múlik, igen. De mondjuk mondhatom azt, hogy a hollandok olimpiai bajnokok lettek 2008-ban, és a következő két olimpián nem voltak ott, vagy az olaszok 16-ban döntőt játszottak, 21-ben Tokióban nem voltak ott. Mert úgy alakult, hogy mindig egy-egy európai ország az sajnos lecsúszott.
Itthon a Ferencváros meghatározza a klub eseményeket. Női vonalon is fontos, de hát a férfiaknál pedig, ahogy Faragó Tamás olimpiai bajnok fogalmazott, a Fradi az új Prorekko. Sok előnye van ennek, nyilván nagy siker, hogyha egy magyar csapat meg tudja nyerni a BL-t, pláne megvédi a címét, de azért ugye van árnyoldala is, láthattuk a bajnoki döntő utolsó meccsén azt a brutális eredményt a Vasassal szemben. A szövetségnek van-e bármiféle ráhatás egyáltalán? Hogyan nézik a szövetségen belül ezt a mostani helyzetet, hogy a Fradi ennyire a mezőny előtt jár itthon?
Ráhatása a szabályozásra mindenképpen van. Én azt hiszem, hogy más sportágakhoz képest most pont láthatjuk, hogy van egy ilyen vita a futballban, vagy láthatjuk, hogy a kézilabdában például nagyon sok külföldi van, vagy kosárlabdában, azért nálunk a hazai tehetségeket nem gátolja abban, hogy játszanak. Nálunk a bajnokságban 3 külföldi játszhat, tehát miközben 6 mezőnyjátékos van egyszer a vízben, plusz a kapus, illetve másik 6 a kispadon, és szintén egy kapus. De azt gondolom, hogy 14-ből 3, ez semmiképp sem... Ez inkább csak segít, ha jók azok a külföldiek, tőlük lehet tanulni, de a helyet azt nem veszik el a tehetséges magyar játékosok elő. Azt gondolom, hogy ez egyébként nagyon fontos.
Megszólom, a Fradiba nehezebb bekerülni, vagy kevesebb játékperc jut azoknak.
Igen,
a fiataloknak.
De a bajnokságban ott is 3 játszhat. Annyira. Tehát idén ugye 4 volt, a nemzetközi kupában ott játszhat több is, ott 4-en játszottak, de a hazai bajnokikon, de még a 4 sem olyan sok, hiszen mellette 10 magyar játékos játszhatott. Tehát, hogy ilyenfajta gondunk egyáltalán nincs. Azt gondolom, hogy ez a szövetség felelőssége, nehéz dolgom ebben nincsen, megmondom őszintén, tehát nekem nem kell a klubokkal ilyen ügybe küzdenem, hogy ők több külföldit szeretnének, tehát ezt mindenki elfogadja, hogy nálunk ennyi van. Én ezt is gondolom egyébként egészségesnek. A válogatott szempontjából ez sokkal jobb, mint hogyha mondjuk ezt a szabályt elengednénk, és hozhatnának 5-6-ot vagy 7-et. Annak ugye az a veszélye, hogy a kulcspillanatokban csak külföldiek vannak a vízben. Ezt azért láthatjuk más csapatjátékokban, és a nagy dolgok mindig a meccsek végén, mondjuk 8-8-nál dőlnek el az utolsó 2 percben. Egy 2 védekezés, 2 támadás, 2 előny, 2 ember előny, 2 hátrány, és azt is tanulni kell, vagy azt is szokni kell. És ez viszont nagyon fontos. Azt gondolom, hogy ilyen gondunk egyáltalán nincsen. Hogyha azt mondhatom, hogy egy oldal a bajnokságnak ez biztosan nem tesz jót, hozzáteszem, másoknak sincs megtétve, hogy legyenek külföldieket, vagy jó csapatokat. Ami talán nálunk hiányzik egy picit, ezt évek óta mondom, az a fajta második, harmadik csapat, mint ami egyébként másoknak megvan. Tehát az Olympiakos mellett ott van a Vujagmeni, a Barcelonetta mellett ott van a Szabad, akik BL indulók. A Recco ugyanúgy domináns Olaszországban, de mindig volt velette valaki, Savona, Brescia, előtte a Posillipo-Napoli. Talán most ez a második csapat hiányzik nálunk, ahol azok a topját, vagy nagyon jó játékosok, akik nem férnek be mondjuk a Ferencvárosba, mondjuk Bajnokok Ligát játszhassanak, és 8-ba juthassanak. Tehát mondjuk a Savona idén, amelyik nem az első olasz csapat volt, de ugyanúgy bejutott a Bajnokok Ligája a 8 közé, az azt jelenti, hogy a 8 között játszhatnak és lehetőséget kaphatnak azok a, nem tudom másképp mondani, talán nem a top-top játékosok, de azok, akik utánuk jönnek. Ez a fajta szélesítése talán ez hiányzik. Most nem látok nagyon ilyen másik csapatot. Vannak ilyen jó kis csapataink, de nemzetközileg nem voltak dominánsak egyáltalán.
Ugye néhány évvel ezelőtt az ORC volt viszonylag közel a Ferencvároshoz, de aztán pont a fontos eseményeken sosem tudott áttörni a Fradin, és a Fradi hódította.
Így van, az ORC hasonló volt, de amíg például a 8-as döntő volt a Bajnokok Ligájában, ugye most az elmúlt 2 évben 4-es döntő volt, soha nem jutottak a 8 közé. Tehát, hogy miközben mindig, vagy nem mindig, de hogy volt. Tehát az olaszoknak volt mondjuk 2 csapatuk. Volt, hogy volt, amit említettem, Olympiakos, Vujagmeni, ott is volt 2 csapat. Volt a Brescia és a Recco, tehát, hogy és ott sem a külföldiek, csak a külföldiek domináltak feltétlenül, hanem a hazai játékosok is. Tehát ez a fajta második csapat egy kicsit hiányzik nálunk. Az meg azért üdvözlendő, hogy van egy csapatunk, aki viszont a top klub vízilabdában is ott van, és Bajnokok Ligája győztes, és igenis a magyar játékosok itthon lehetnek BL győztesek egy magyar csapattal. Én azt nem tudom, hogy milyen. Nekem ez nem adatott meg. Én nyertem 4 Bajnokok Ligáját, de egy külföldi csapatban kellett ehhez játszanom. Biztos jobb itthon egy magyar csapattal ezt megtenni.
A válogatott néhány klasszise, illetve a korábban említett kimaradók közül is van, aki külföldön játszik. Ugye a mostani válogatott kerettagok közül Angyal Dániel a Marseille játékosa, most már 2 éve. Az elmúlt szezonban került Barcelonába, a Barcelonetta csapatához Vigvár Vince, és ugye külföldön játszik Zalánki Gergő és Varga Dénes is. Mennyire egészséges, hogy van néhány olyan válogatott, vagy volt válogatott klasszis, vagy akár ugye Zalánki Gergő esetében, hogyha majd visszatér a válogatottba, akkor volt és leendő válogatott, aki külföldi erős klubnál van.
Hát ez nagyon jó. Légiósként kicsit mindig más az élet, ott hétről hétre kell bizonyítani. Én mindig támogatom azt, vagy azt gondolom, hogy jó dolog, hogy egy-egy játékos nem itthon van, hanem egy külföldi csapatot választ, vagy ha hívják, elfogadja azt az ajánlatot, és elmegy. Minden szempontból, és ez megint csak nem vízilabda, azt gondolom, hogy fiatalnak nagyon egészséges dolog, hogyha néhány évet külföldön él, és világot lát, és nyelvet tanul, és lát valami mást, légiósként pedig még inkább nagyobb a felelősség, ott hétről hétre bizonyítani kell, ott ő idézőjelben csak egy külföldi, akit azért visznek oda, hogy jobbá tegye a csapatot, tehát és ott igenis mindig bizonyítani kell. Valóban így van, és azt gondolom, hogy nekünk jó az, hogyha néhány játékosunk, vagy mondhatom azt, hogy minél több azért kipróbálja magát külföldön, még ha lehet, hogy utána haza is jönnek. Ugye Vámos Márton volt kint az olimpiakhozban, most aztán hazajött. Énként Angyal Dániel most oda megy az olimpiakhoz, hogy szintén Zanáki Gergő csapattársára. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ez a pólónak mindenképpen jót tesz.
Mahers Krisztián is töltött egy évet Angyal Dániellel együtt Marseille-ben. Talán neki sem mártott minden esetre. Akárhogy is nézzük, az is érdekes, hogy a Magyar Vízilabda Szövetségnek a válogatottak és az utánpótlás menedzselésén túl mire marad még energiája? Marad energia a sporták társadalmasítására, mondjuk például a nyári hónapokban, vagy éppen a Masters vagy Senior korosztály eseményeinek a menedzselésére? Mire fordítanak még hangsúlyt, akár így az olimpiai ciklus hátralévő éveiben az A-válogatottakon és az utánpótláson túl a szövetségben?
Van hobbi vízilabda ligánk, ez tavaly indult egyébként, pont azért, hogy kicsit szélesítsük ezt az egészet, illetve azok is játszhassanak valahol, akik mondjuk nem voltak igazából igazi vízilabdázók, vagy nem olyan magas szinten játszottak, és a következő évben pedig ezt is ketté választjuk, hogy a színvonal, hogy is mondjam, vagy hogy mindenki azok ellen tudja játszani, meg azokkal, akik hozzá hasonlóak. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen szélesítése a bázisnak, amellett, hogy egyébként több mint 9000 igazolt játékosunk van. Tehát itt a Bébi bajnokságtól a Budapest bajnokságokig, vagy itt a HV-en át, azért nagyon sokan kapnak lehetőséget.
Ez már a csúcs egyébként? Tehát ennél sokkal többet elbírna a rendszer egyáltalán?
Nem. Hát talán valamennyivel többet igen, de azért ez visszaülött kell, meg ez egy edzésigényes dolog. Egy dolog, hogy meccseket rendezünk. Rengeteg meccsünk van egy évben egyébként. Tavaly 5368 meccset rendeztünk összesen. Tehát az egy nagyon nagy szám.
Logisztikai
talán
is
túl
nagy
sok is. Ezeken a meccseken ugye a játékvezető közreműködők kellenek, ezeket mindent a vízilabda szövetség küldi. Tehát jó, hogy egyfelől jó, hogy ilyen sok meccs van, másfelől azért nagyon megterhelő, meg nagyon nehéz elég vízfelület. Talán ugye ezt minden hétvégenként átlagban több mint 100 meccs, beleértve mondjuk a nyári hónapokat is, amikor pedig bizonyos hétvégeken egyáltalán nincsen meccs. Tehát tavasszal és ősszel ez jóval nagyobb, meg jóval több meccs van. Azt hiszem, hogy azért is nehéz szélesíteni ezt, ez egy nehéz játék, tehát ez nem olyan, hogy lemegyek és focizni, és akkor kicsit pocakos vagyok, de azért így is tudok gólt lőni, vagy valami sikerélményem lesz.
Kell úszástudás, megfelelő kondi,
és hozzá, meg sok minden. Így van, egy előképzettség, elsősorban úszástudás, meg megfelelő kondi, tehát itt nem elég egy héten egyszer lemenni, vagy nagyon nehéz úgy csinálni, hogy egy héten egyszer lemegyek, sokkal nehezebben élvezhető, azért alapvetően itt a fizikai belépő korlát az jóval magasabb, vagy nehezebb. Ahhoz, hogy ez élvezhető szinten lehessen csinálni. A 9200, mondom, lehetnék biztos kicsit több, de így is boldogok vagyunk, mert ez nem egy kis szám. És az egész, ez a széles bázis adhatja egyébként a válogatottaknak az alapjait is.
Komoly szabályváltozások voltak az utóbbi években, és ugye legutóbb is. Gyakorlatilag ezek a szabályok éles körülmények között, nagy tét mellett ezen a mostani világbajnokságon vizsgáztak. Mennyire tartja sikeresnek a módosításokat?
Alapvetően annak gondolom, több lett a támadás, több lett az akció, kiletvéve az az 5 méter középről, ahol tényleg nem történt semmi, csak önmagában úszás volt. Azzal, hogy kevesebb a támadói javára vált a vízilabdának, kell még egy kis idő, hogy ezt biztosan meg tudjuk mondani. A több gól azt gondolom, hogy jót tesz. Ennél több gól valószínűleg nem is kell, de talán látványosabb lett, és talán akciódúsabb lett, mint az elmúlt években volt. Láthatjuk, hogy mennyivel mondjuk több gól van.
A magyar stílusnak mennyire kedvez ez a csomag?
Azt gondolom, hogy inkább igen. Nekünk hagyományosan több jó lövőnk van, vagy a támadó vízilabdában jobbak vagyunk. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a több támadás az azt jelenti, hogy több védekezés is van, tehát az ellenfél is többet támad. A világbajnokságon is volt egy-két olyan, ne nevezzük blackoutnak, de egy-két olyan kimaradás hátul, amikor jó néhány gólt kaptunk, ahhoz nekünk is alkalmazkodnunk kell, tehát a több támadás, ahogy említettem, több védekezés is jelent. Összességében én azt gondolom, hogy talán inkább nekünk kedvező, de még kell néhány meccs, vagy néhány év, hogy ezt biztosan tudjuk állítani.
Melyik volt a mostani szingapúri VB fénypontja elnöki szemmel?
Fénypontja?
Vagy melyik volt az a pillanat, amelyik a legjobban megmarad, akár mondjuk 2 évig, amíg eljön a budapesti VB?
Mivel 2 szakágunk van, női, férfi, egyet nem emelnék ki semmiképp sem.
Legyen 2 akkor.
De talán a 2 elődöntő. A 2 elődöntőben találkoztunk az 2 aktuális olimpiai bajnokkal, és mind a 2-t legyőztük. Azért önmagában ez nagyon nagy dolog. Ezenből egy picit kiemelném a lányokat, de csak azért, mert ott a spanyolokkal valahogy évek óta nem tudunk mit kezdeni, és ez a spanyol női válogatott nagyon domináns volt az elmúlt években. Tavaly 100%-os teljesítménye nyerte meg az olimpiát, és azért azt gondolom, hogy az elődöntőben nem mi voltunk az esélyesek.
Ehhez képest izgulni sem nagyon kellett.
Ehhez képest az első pillanattól megmutattuk, hogy igenis vagyunk olyan jók, és tulajdonképpen egy olyan hatással voltunk rájuk, hogy ők pedig a maximumok közelébe se tudtak azon a meccsen jönni. Úgyhogy az a meccs nekem nagyon-nagyon pozitív volt, és megmutatta azt, hogy igenis képesek vagyunk így játszani. Igazából ott léptünk azt gondolom szintet, és ott lettünk mondjuk így, hogy top csapat. Miközben tudom, hogy még nagyon sok munka van, és nem szabad. Tehát nem szabad ebből kiindulni, ugyanígy keményen kell dolgozunk, alázatosnak maradni, stb., de legalább azt megmutatta, hogy nagyon jó úton vagyunk.
A férfiaknál pedig a horvátok ellen szenzációsan játszott a csapat, különösen ugye, amikor már a védekezés is feljavult, akkor sikerült tőlük ellépni, de ha a szerbek elleni elődöntőt emelnék ki, hát az egy gólparád és szenzációs meccs volt.
Igen, nem véletlenül emeltem ki, de most ugye a két olimpiai döntős csapatról beszélünk. Tehát ez a két csapat játszotta az olimpiai döntőt tavaly, az egyiket a negyed döntőben, a másikat pedig az elődöntőben kaptuk meg, és azt gondolom, hogy a fiúk felnőttek a feladathoz mindenképpen. Tehát, hogy az is az elődöntő, és az elődöntőnek bizonyos pillanatai, az szintén emlékezetes volt, és hát aznap este már tudtuk, hogy mindkét csapatunk a döntőben van, ami nagyon nagy dolog.
Milyen fő feladatai vannak a két szakmai stábnak? Mert azt gondolom nem lehet kérdéses, hogy a szakmai stábok maradnak, esetleg minimális változás lehet.
Hát a szövetségi kapitányok mindenképpen, hiszen nekik több éve szól a megbízatásuk, hogy ők változtatnak valamit a stábjukon, ez leginkább azért az ő dolguk, azt gondolom, hogy nem fognak, vagy nem nagyon fognak. Hát talán az, hogy de ők ezt pontosan tudják, nem kell nekem ezt elmondani, hogy ez az útnak ez az eleje. Tehát én ketté bontottam ezt a 4 évet, az első fele az még tavaly össze, és ezt igyekszem is kommunikálni, az első fele ez a VB volt, illetve van januárban egy Európa-bajnokság, és a második fele, ahol kvázi kialakult két csapataink kellene, hogy legyenek, az a budapesti világbajnokság, illetve az olimpia. Tehát az első felének az első fele mondjuk így, hogy eltelt, de azért az egy, mégiscsak egy megkezdett út még. Tehát jól kezdődött, de hát ez végül nem jelent semmit. Tehát itt mindenki dolgozik nagyon, mindenki teszi a dolgát. Tehát nekünk ugyanígy, kvázi úgy kellene dolgoznunk, mint a most 6. vagy 7. lettünk volna, pont ugyanannyi feladatunk van. Tudomásul kell venni, hogy az elmúlt szép volt, jó volt, de azért megyünk tovább. Én azt hiszem, a kapitányok ugyanígy gondolkodnak. Tehát ez egy útnak az eleje. Ugyanilyen egységesen, kemény munkával, alázattal ezt folytatnunk kell tovább. Hát különben pillanatok alatt megint a 4-en kívül találjuk magunkat, mondjuk így. És ez egy nagyon nagy különbség. Mondtam, az olasz csapatot most 2. helyen mentek haza. Úgyhogy valahogy ezt kell tudatosítanunk, hogy ezt így kell tovább vinni, különben nem lesz jó.
Tehát öröm lehet az ezüstéremet. Az ezüstérmeket is lehet ünnepelni, de túlzott elégedettség nem. Mennyire kezelhetik egységként már a kapitányok az utolsó bő 1 évet, tehát a budapesti VB-t és a Los Angeles-i olimpiát?
Hát kezelhetik egyfajta egységként, hogy az lenne a cél, hogy a budapesti VB-n már kész csapataink legyenek, vagy szinte kész csapataink, ami nem jelenti azt, hogy nem lehet azon változtatni, sőt, lehet, hogy kell is majd, de ez egy hazai világbajnokság, az nagyon nagy dolog. És nagyon jó, hogy megadatik most már nem először, sőt bizonyos játékosoknak talán már 2 is volt, ez lesz a 3., de hát az már, ahogy mondtam, ennek az egész szakasznak az a 2. fele. Ott már nem arról kell szólnia, hogy feltétlenül új játékosokat próbálunk ki, egyet-egyet lehet, de jó lenne ott, hogy a csapat magja ott meg lenne, és azt a 2 évet már úgy tudnánk végigjátszani, hogy talán kevesebb a változtatás.
Mennyit számít az, hogy hány ezer néző buzdít egy csapatot? Ugye a klubmeccseken sokszor azon szoknak az együttesek, hogy 200-300 néző van mondjuk egy bajnokin. Egy bajnoki döntőben nyilván a Comiadiusoda tele van, ugye akkor az nagyjából 1800 embert jelent, de hogyha az MVM Dóban lehetnek majd csúcsmeccsek, ott akár 18 ezer néző is lehet majd 2027-ben.
Hát mindenképpen jó itt, ha játszani, meg jó hazépen játszani. Van néha talán egy ilyen minimális nyomasztó hatása is, de azt gondolom, hogy ezzel eddig se volt baj, hiszen minden hazai VB-n valamelyik csapatunk döntőt játszott. Jó dolog itt, ha játszani, ez 99%-ban nagy dolog, meg jó dolog sok ember előtt játszani. Még néha úgy is jó, ezért emlékszem olyan meccsre mondjuk Belgrádban, hogy nem feltétlenül velem voltak, vagy velünk voltak és fütyültek, de azért jó, hogyha sokan vannak, ez egy jó élmény mindenkinek.
Beszéltünk arról, hogy mi lehet a csapatok, illetve akár a játékosok feladata a következő időszakban. A szakvezetők elmondták, hogy azért nincs megállás, a pihenő után majd augusztus végétől, szeptembertől ismét bele kell állni a munkába is igazából. Például Nyíki Balázs, a Fradi edzője is többször hangsúlyozza, hogy bizony egy profi azt tudomásul kell, hogy vegye, hogy akármit is nyer meg, akkor is le kell menni a legközelebbi edzésre, és akkor is csúcson vagy csúcs közelben kell teljesíteni, ahányszor csak lehet, lehetőleg minden mérkőzésen és edzésen, de összességében elnökként saját maga elé milyen célokat tűzött ki, mit szeretné még megvalósítani a Los Angeles-i játékokig?
Hát még a csapatokhoz visszatérnék annyiban, hogy igen, és ezt tudnia kell mindenkinek, hogy ilyen fejlődünk egy csapatként, de annak végül az a kulcsa mindig, hogy egyénileg tud egy-egy játékos fejlődni, hogyha 5-6 játékos 10%-a jobb lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy jobb lesz a csapat is, tehát a csapatnak azt tesz jót. A fejlődéshez pedig főleg azért itt magas szinten van a legtöbb játékos, már nagyon ott a valós fejlődéshez minden nap oda kell tenni magukat majd, hogy még többet kihozzanak magukból, úgyhogy csapatként is fejlődni kell, ez biztos, ahhoz mondom meg elengedhetetlen, hogy egyénileg ezek a játékosok minden szempontból fejlődjenek, vagy tudjanak még fejlődni, de azt gondolom, hogy ezt tudják meg. Meg vannak olyan jó szövetségkapitányaink, hogy ha nem így van, emlékeztetni fogják őket, ez biztos. A szövetség feladata megadni azt a hátteret hozzá, amit azt gondolom eddig is biztosítottunk, és a továbbiakban is fogunk. Az utánpótlás képzés mindenképpen fontos, azért azok a újonnan feltűnt játékosok, azok már egy olyan rendszerből indultak ki, ami néhány éve elindult, hála a kluboknak is, tehát hogy ők is jól dolgoznak, az utánpótlás válogatott edzőknek. Elég nagy lett az a különbség, ami mondjuk egy U20-as csapatból, vagy U18-as csapatból a felnőtt, tehát nem automatikus az átmenet, ott van egy jó nagy lépcső, annak az áthidalása azért nem könnyű, mind taktikailag, mind fizikailag egyébként, tehát ott az tényleg nagy. Abban igenis feladatunk, hogy segítsük ezeket a játékosokat, meg ott ne tűnjenek el igazán nagy tehetségek.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Madaras Norbertet, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét, kétszeres olimpiai bajnokot hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.